Szeretettel köszöntöm Önöket, és mindenek előtt köszönöm megtisztelő meghívását az egyetemnek, és azt köszönöm, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy a digitális átállás folyamatáról, illetőleg az általunk tapasztalt dolgokról tájékoztatást adjak, és külön köszönöm azt is, hogy a digitális átállás kommunikációs kampányának egyik állomása lehet ma Győr, hiszen a digitális kampányunk egyik roadshowját ma itt tartjuk Győrben, itt az egyetem parkolójában. Köszönöm szépen előre is a figyelmüket. Röviden a magyarországi digitális átállás folyamatáról és egy rövid nemzetközi kitekintésről fogok önöknek beszélni. Ugye mit is jelent a digitális átállás? A digitális átállás természetesen nem csak azt a technológiai folyamatot jelenti, ami az analóg földfelszíni televíziós műsors szórás megszűnését és a digitális elindulást jelenti, hanem ez egy össztársadalmi érdek, amelynek komoly nemzetgazdasági hozadéka van, hiszen Magyarország versenyképességének megőrzése szempontjából rendkívül fontos az a frekvencia vagyon, ami az analóg lekapcsolást követően felszabadul, és ezt az úgynevezett digitális hozadékot a felelős frekvenciagazdálkodás jegyében más technológiákra jelesül a mobil szélessávú szolgáltatások elterjesztésére, fejlesztésére kívánja az állam fordítani. A digitális átállás az tehát összességében egy rendkívül előnyös folyamat, amely előnyös a fogyasztók, a piaci szereplők és az állam számára, hiszen ez egy korszerűbb technológia, több és jobb minőségű szolgáltatás elérhető, de új piacokat, új üzleti modelleket jelent a piaci szereplőknek, és mindenképpen élénkülő piaci versenyt és komoly versenyképességi lehetőséget jelent az állam számára is. Valójában ez a folyamat, amit digitális átállásnak nevezünk, ez több évtizedre is visszatekint. Igazából a 2000-es évek elején kezdődött el a gondolkodás az ITU berkeiben a műsorszórásra használatos frekvenciák másképpen történő felhasználásáról, és ennek a folyamatnak a Genfi egyezmény volt a csúcspontja, amikor is azokat a szabályokat megalkották, aminek most a végrehajtásán dolgozunk, és valójában 2015. június 17-én ér véget ez a folyamat, amikor a technikai véghatáridőt meghatározta a Genfi egyezmény. Tehát addig lesz csak az analóg frekvenciáknak védettsége. Nem csak az ITU, hanem természetesen az Európai Bizottság is komoly figyelmet fordított és fordít a digitális átállásra. Különböző akcióterveket és ajánlásokat dolgozott ki, és meghatározta a verseny és platform semlegesség elvét, és ösztönözte az európai államokat, hogy minél hamarabb a digitális átállást valósítsák meg. Az állam felelőssége, ugye ezt nem győzöm elégszer hangsúlyozni, és mint a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság egyik vezetője, a legfontosabb felelősségünk nekünk is a frekvencia vagyonnal való hatékony gazdálkodás, és éppen ezért ugye a digitális hozadék megfelelő hasznosítása is a digitális átállás után a mi feladatunk lesz, hiszen ez a 800-as frekvenciasáv, ez egy kiváló spektrum arra, hogy országos lefedettségű mobil szélessávú hálózatot lehessen építeni. Néhány szót röviden a nemzetközi tapasztalatokról, azokról az információkról, amit mi a felkészülés során összegyűjtöttünk. Itt van ez a térkép, ami azt mutatja, hogy az egyes európai államok mikor álltak át, illetőleg mikor tervezik az átállást a digitális átállásban. Ugye az első állam 2006-ban Hollandia volt, és ha minden igaz, akkor a folyamat 2015-ben véget is ér. Látszik a térképről és erről az ábráról, hogy nem Magyarország az utolsó, és hogy valójában 2013-ban több európai állam is tervezi a digitális átállás megvalósítását. Megvizsgálva a különböző országok stratégiáját, azt látjuk, hogy azokban az államokban, ahol magas volt a kábelpenetráció, mint például Hollandiában, ott viszonylag egyszerű volt az átállás, hiszen kevesebben voltak azok, akik csak analóg módon televízióztak, illetve fordítva bonyolultabb és hosszadalmasabb folyamat volt, ahol jellemzően a lakosság analóg földfelszíni módon televíziózott. Befolyásolta az átállás stratégiáját az is, hogy milyen spektrum készletek álltak az adott ország rendelkezésére. Volt-e lehetőség simulcast időszakra, avagy sem? Voltak olyan államok, ahol erre egyáltalában nem volt lehetőség, például Svájcban le is kellett részlegesen állítani az analóg műsorszórást ahhoz, hogy a digitális hálózatot ki tudják építeni. Illetőleg nagyon meghatározta a digitális átállási folyamatot az a tény, hogy a lakosság milyen eszközöket és milyen földfelszíni platformon elérhető szolgáltatásokat tudott elérni. Ez az ábra, ez csak egy összefoglaló ábra. Azt mutatja, hogy voltak olyan országok, ahol volt simulcast időszak, volt, ahol nem volt, volt, ahol több ütemben valósították meg az átállást, és voltak természetesen olyan országok is, ahol Magyarországhoz hasonlóan tesztprogramot hajtottak végre, nyilván a sikeres átállás érdekében. A digitális átállás a nemzetközi tapasztalatokból és a mi eddigi tapasztalatainkból adódóan is csak azokban az államokban valósulhat meg, ahol erre komolyan felkészültek, és azt látjuk, hogy a rászorulók támogatása is egy különösen kiemelt és kulcskérdés minden európai országban, így hazánkban is. De arra azért figyelemmel kell lennünk, hogy a rászorulók támogatásának vannak bizonyos Európai Uniós korlátai és szabályai, mindenképpen a technológia és versenysemlegesség biztosítása az egy alapvető elvárás valamennyi államtól. És ami még egy nagyon fontos tapasztalatunk, az, hogy a kommunikációnak milyen óriási szerepe van a digitális átállásban. És azt látjuk, hogy egy jól központilag fölépített kommunikáció mennyire tudja támogatni a lakosság tudatos választását és a tudatos felkészülést a kommunikációs vagy a digitális átállásban. Összességében tehát úgy véljük, hogy a siker kulcsa az, hogy együtt kell működni valamennyi piaci szereplővel, hatékony központi irányításnak és komoly felkészülésnek kell megelőzni az átállást, tehát tervezetnek kell lenni, kiváló és célzott kommunikációt kell megvalósítani. Természetesen megfelelő pénzügyi forrásokat kell allokálni a folyamathoz, és úgy gondoljuk, hogy a leginkább rászorulókat közvetlenül érdemes támogatni. És akkor Magyarországon hogy is néz ki a folyamat? Kik is az érintettek? Azt láthatjuk, hogy a kizárólag analóg földfelszíni módon televíziózók száma folyamatosan és fokozatosan csökkent. Tavaly ilyenkor még 570 ezer háztartás volt, aki kizárólag analóg módon televíziózott. Mára ez a szám már a kétharmadára csökkent, és ez egy folyamatosan csökkenő szám. Valójában a lakosságnak a 10-14% az, aki analóg módon televíziózik, és közülük is vannak olyan háztartások, ahol csak egy másodlagos televíziós eszköz az analóg földfelszíni mód, tehát van más előfizetéses szolgáltatás is. Ezeknek a analóg módon tévézőknek a szociodemográfiai jellemzői is érdekesek. Jellemzően ezek a háztartások vidéken, községben lelhetők fel, egyedül élő idősek, illetőleg nehéz anyagi körülmények között élő családokról van szó. Ugye mi az állam célja? Ugye, hogy senki sem maradjon televízió nélkül, és egyik oldalról a szociálisan rászorulókat támogassuk egy zökkenőmentes átállással, tulajdonképpen fogjuk kézen azokat az embereket, akik önerőből nem volnának képesek az átállásra. Emellett természetesen a teljes lakosság folyamatos tájékoztatása és felkészítése is elsődleges célunk és szerepünk, illetőleg, hogy mi hamarabb megvalósítsuk az átállást és a frekvenciák felszabadítását és más célra hasznosítását. Csak emlékeztetőül a hazai szabályozás, ugye a digitális átállásról szóló törvény az, amelyik először a digitális átállás szükségességével és időzítésével foglalkozott, és azon kívül van két elnöki rendelet, ami a digitális átálláshoz szükséges szabályokat tartalmazza, a támogatásról, illetőleg a lekapcsolási időpontokról szóló rendelet. Ahogy említettem, fontosnak tartottuk az alapos felkészülést, és ezért egy tesztprogramot végrehajtottunk a tavalyi évben Sopron városában és Barcs kistérségben. Ennek azért volt jelentősége, hogy azt a folyamatot, amit elképzeltünk, a gyakorlatban is kipróbáljuk, és fontos volt, hogy két különböző típusú települést vagy településcsoportot válasszunk ki. Egy nagyvárost, Sopront, és egy viszonylag ehhez képest más feltételekkel rendelkező térséget, Barcsot. A tesztprogramunk sikeresnek bizonyult. Ezen a két területen vagy településcsoporton összesen 83 ezer ember él, és közülük közel 5 ezer rászorulót látogattunk meg, és a végeredmény az lett, hogy körülbelül 500 háztartás volt, akit közvetlenül támogattunk, azaz a digitális átálláshoz szükséges eszközöket, set-top boxot és antennát a helyszínen náluk beszereltük. Egyébként pedig a teljes lekapcsolás az tavaly október 31-én történt Barcson. A digitális átállásunk tehát ugye kezdődött ezzel a tesztprogrammal, és aztán folytatódott ebben az évben is. Mindenekelőtt egy támogatási rendeletet kellett megalkotni, amit az Európai Uniónak notifikálni, azaz jóvá kellett hagynia. Komolyan fel kellett készülnünk a folyamatra, különböző közbeszerzési eljárásokat kellett lefolytatni a kommunikációs kampányunkhoz. Választottunk közbeszerzés keretében tanácsadót. Ezen kívül azt a céget is meg kellett találnunk, aki majd a kiválasztott jogosult rászorulóknál az eszközöket beszereli a helyszínen, illetve meg kellett nyernünk a KSH-t annak érdekében, hogy a felméréseket az ő tapasztalatuk és az ő hálózatukon keresztül valósítsuk meg. Az előkészítések után a felmérés március 11-én el is indult, és most már a szereléseket is megkezdtük május elején. Már 14-15 napi tapasztalatunk ebben is van. A lekapcsolás ütemezése pedig, azt gondolom, hogy ez már mindenki számára ismert, hiszen a kommunikációs kampányunknak köszönhetően azért ezt sokszor halljuk, látjuk a tévében, rádióban. Tehát két ütemben történik a lekapcsolás. Az ország középső részén július 31-én, a két szélső területen pedig október 31-én tervezzük a teljes lekapcsolást. Itt már emlegettem a támogatási programunkat, csak egészen röviden is nem akarom igazából untatni önöket, csak erre egy kicsit büszkék vagyunk erre a támogatási programra, mert azt gondoltuk, hogy azok a családok, akik szociálisan rászorultak, és kizárólag analóg módon televízióznak, állandó lakcímmel rendelkeznek, és ráadásul még igénylik is a segítségünket, azok jogosulttá válnak, és ezek a jogosultak egyébként, akik itt ezen az ábrán felsorolt szociális ellátásban részesülnek, közvetlen támogatást kapnak tőlünk. Egyrészt úgy, hogy a KSH kérdező biztosai ezeket a szociálisan rászorult személyeket személyesen felkeresik a lakásukon, ott azonosítják, hogy valóban analóg módon televízióznak-e, illetve igénylik-e a támogatást, és ha igen, akkor lehetőségük van arra, hogy válasszanak egy regisztrált szolgáltatót, vagy pedig azt, hogy mi, az NMHH, illetőleg az általunk megbízott vállalkozó beszerelje a lakásán a set-top boxokat és az antennát. A felmérési körzeteket és szerelési körzeteket alakítottunk ki. Ez a térkép azt mutatja, hogy 6 ilyen körzet van, ami a gerincadóknak megfelelő logikus rendben történő kialakítást feltételezte. Itt van az az ábra, amiről az előbb beszéltem, tehát, hogy a jogosultaknak a platform és versenysemlegesség jegyében lehetőségük van arra, hogy válasszanak regisztrált előfizetéses szolgáltatót, vagy pedig teljesen ingyenesen a 7 digitális csatornát nézhessék. Természetesen ugye az államnak a feladata a közszolgálati médiaszolgáltatások biztosítása, de olyan szerencsés helyzetben van Magyarország, illetőleg a digitális földfelszíni tévézők, hogy 7 csatornát tudnak majd nézni a jövőben. Ezek pedig a választható szolgáltatók, nem sokan vannak, és a tapasztalatunk az is egyébként, hogy jellemzően nem választják a rászorulók a fizetős szolgáltatásokat, nagyon kis százalékban döntenek csak úgy, hogy előfizetéses szolgáltatást választanak. És végül, de nem utolsó sorban a sokat hangsúlyozott kommunikációs felületeinkről. Ugye indítottunk egy honlapot, amin a folyamatos aktuális információk és alapinformációk elérhetők. Ugye a kommunikációs kampányunk része a roadshow és a sajtótájékoztatók, tévé és rádióreklámok, óriás plakátok, és azt reméljük, hogy kellően eljutnak az információk minden érintetthez, és hát ennek révén is sikeres lesz a digitális átállás júliusban, illetőleg októberben. És köszönöm szépen a figyelmüket.
Köszönöm én is az első bevezető előadást, mivel ez 20 percbe belefért, ha esetleg van kérdése a kedves jelenlévőknek, akkor át is adom a szót, és akkor adnám a mikrofont, hogy...
Kérdésem a következő. A mobil szolgáltatók, így a Magyar Telekomos készül a 800 MHz-es sávok is magába
tudó. És ennek kapcsán üzleti terveket dolgoz ki. Az üzleti tervkészítés egyik fontos elem az OPEX tervezés, és az OPEX-nek pedig meghatározó elem a frekvenciadíj. Na most 2011. április 1-én egy új frekvenciadíj struktúra került bevezetésre Magyarországon, ami rendkívül hasznos volt a 3G mobil szélessávú fejlesztések tekintetében, de miután nincs tökéletes díjrendszer, azért egy új technológia és egy új frekvenciasáv igénybevételékkor viszont megmutatkozik ennek a díjstruktúrának a kevésbé kedvező oldala is, méghozzá az, hogy upfront egy rendkívül jelentős sávdíjat kell kifizetni, amint a frekvencia használati jogosultság hatályba lép. Tehát a 4G LTE fejlesztéseknél már teljesen más a helyzet, mint a 3G mobil szélesávú fejlesztéseknél. Én a Deutsche Telekom vállalatokra kiterjedő 14 országos felmérést végeztem, egy nemzetközi benchmarkolást a 800 MHz-es frekvenciadíjakkal kapcsolatban, és azt találtam, hogy az 1 MHz-re és egy lakósra vetített 800 MHz-es frekvenciahasználati díj, egyébként a 2,6 GHz-es is, az a másik LTE magsáv, az Magyarországon a legmagasabb. Na most én úgy vélem, hogy a 800 MHz-es árverés előkészítésének egy fontos eleme kellene, hogy legyen a díjrendszer módosítása, és olyan szempontból, hogy egy kedvezőbb díj alakuljon ki a szolgáltatók számára. Ez tulajdonképpen az állam szempontjából is olyan szempontból előnyös lenne, hogy akkor az üzleti tervből kiszámított, megajánlható engedélydíj is magasabb lenne. Tehát a kérdésem az, hogy az NMHH tervezi a frekvenciadíj felülvizsgálatát, különösen az LTE magsávok a 800 MHz-es és a 2,6 GHz-es sáv vonatkozásába, figyelembe véve a nemzetközi benchmarkokat, és figyelembe véve azt, hogy egy optimális feltételrendszert kellene teremteni a 800 MHz-es és a 2,6 GHz-es sáv értékesítésére. Köszönöm szépen.
Jó. Hát szerencsés helyzetben vagyunk, mert hogy jogalkotó hatóság is vagyunk, tehát nem kell másra várnunk, nem kell sem a felettes, mondjuk egy felettes minisztériumra vagy a kormányzatra várni ahhoz, hogyha a szabályokat meg akarjuk változtatni. Tehát, hogy az egyik, a válaszom egyik része az, hogy eszköz van a kezünkben, a másik része pedig az, hogy szándék meg van arra, hogy amit folyamatosan hangsúlyozunk, stratégiai partnerségre törekszünk az érintett piaci szereplőkkel. Tehát én azt gondolom, hogy ha ez indokolt, és a párbeszédek során az a közös álláspontunk alakul ki, hogy ez valóban szükségeltetik, akkor meg fogjuk tenni a szükséges módosításokat. Jó? Tehát, hogy nem zárkozunk el valójában ez elől.
Köszönöm szépen. És ahogy mondtam, ez hozzájárulna az árverés sikerességéhez is, véleményem szerint, ha az állami bevételt egy fontos fokmérőnek tekintjük.
Igen.
Köszönöm.